Kérem, hogy légy szíves Judit, és akkor Dani, és Kinga, gyertek előre. Na, itt vagytok, jó. Na, kértem ezeket, hogy kicsit színészkedjenek nekünk, és kértem, hogy ők segítsen, hogy bevezessen ezt a nagy témát, az érzelmi intelligencia témát, hogy ők fognak egyenként ide kijönni a mikrofonhoz. Most megleptem őket ezzel a feladattal egy fél óra ezelőtt. Kicsit színészkedjenek, és el fogják mondani, vagy eljátszák egy gondolat, ami a fejünkben van, és akkor nektek kell kitalálni, mi az az érzelem, amely kapcsolódik a gondolathoz. Jó? Tehát nyugodtan tegyétek fel a kezeteket, aki nem látta a listát már, az tegyen fel nyugodtan a kezét, és mondjátok, hogy mit gondoltok, milyen érzelem lehetett, jó? Tehát 23 van, nyugodtan szóljatok, próbáljátok ezeket kitalálni. Vannak nehézek köztük, vannak nagyon könnyűek köztük, jó? És akkor utána belevágjunk. Oké. Dani, ő fog startolni.
Az vagyok, amit mások mondanak rólam? Ki vagyok én? Meleg. Az már nagyon közel volt hozzá. Az identitás az oké, okay, és zavar. Igen. Hát végül is. Na, még egy. Identitás krízis. Jó?
A szüleim jobb karácsonyi ajándékot adtak a testvéremnek. Őt jobban szeretik, mint engem. Az volt. Na, ott volt. Féltékenység.
Kapcsolódom az előttem szólóhoz. Amit a tesóm kapott karácsonyra. Pont én akartam azt.
A nővérem jobban szereti a barátnőjét, mint engem.
Mi lesz velünk jövőre?
Én meg lehet, hogy elveszítem a munkámat. Mondjad, ha?
Jaj, én vagyok a világ legbénább embere. Nem vagyok jó semmiben. Igen, már elhangzott az előbb. Kis, azaz.
Azt szeretném, ha mindenki rám figyelne. Én akarok lenni a középpontban. Híres akarok lenni. Majdnem. Én akarok lenni a középpontban. Azaz. Nem, hiúság az volt.
Én voltam a legjobb énekes a csapatban, úgyhogy meg is érdemeltem az első helyezettet. Leventénél a pont, büszkeség.
Megint egyedül vagyok. Dóri, magányosság, igen.
Elrontottam, beismerem, én vagyok a hibás. Na, én csak játszom. Mi volt? Nem, úgy kezdődik. Azaz, bűntudat.
Bocsáss meg, kérlek, hogy ezt a fájdalmat okoztam neked. Bűnbánat.
Senki nem foglalkozik velem. Nem vagyok fontos senkinek. Önsajnálat.
Sose lesz más, mindig így lesz, nem lesz jobb, semmi sem fog változni. Reménytelen.
Ez van most. Ez lesz a jövőben, nem baj. Jó lesz. Közöny, rezignáltság.
Így olyan nagy gáz, hogy a szomszédunk látta a lakásunkat, és olyan nagy rendetlenség volt. Szégyen.
Azt mondta rólam, hogy én büszke vagyok. Sértődöttség.
Nem érdekel senkit, hogy ezek lopnak, csalnak, meg hazudnak. Harag.
Aki ezt csinálta velem, visszafizetek neki. Bosszú.
Nagyon fognak hiányozni. Szomorúság.
Nagyon fáj, amikor találkozom árvákkal, vagy szegényekkel, akiknek nincs semmiük. Együttérzés, részvét, irgalom.
Jaj, de jó, hogy itt voltak a barátaink. Öröm.
Nagyon jó visszatekinteni a 2012-es évre.
Köszönjük szépen. Muszáj volt két ilyen örömteli érzelem betenni a legvégén. Ugye öröm és háladás, a többiek ilyen sötét érzelmek voltak. Akkor köszönöm szépen a segítségeteket bevezetni ezt az óriási téma, mert ez egy tényleg az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélni mai napon, és ez egy óriási téma. Nem is lehet, nem is belefér egy előadásban, és nem szeretnék két előadást tartani. Tehát amit most fogok elmondani, az mindenképpen kiegészíti, amit már elmondtam előadásokban az elmúlt időkben. Nekem itt a Szabadszombaton tartottam egy 2 órás előadás az érzelmekről, és ez fogja kiegészíteni azt, amikor végigmentünk különböző érzelmeken, vagy amikor beszéltem a függőségekről, az is sokat beszéltem az érzelmekről, cinizmus, a függőség előadás, ezek mind érinti ezt a témát, de szeretnék mindenképpen, Robi, ha tudnál föltenni az első díját. Sajnos nem lesz díjavetítés végig. Nekem volt egy előadásom, az érzelmi intelligencia, amit tartottam egy év ezelőtt. És amikor tartottam, akkor nagyon tetszett nekem, de amikor készültem erről az előadásra, az egészet csak kidobtam, és egy új előadást készítettem. Hát remélem, hogy ez jobb lesz, kiderül, majd elmondjátok, hogy jobb lett, voltam. De mindenképpen, mielőtt belevágjunk ebben a nagy témában, imádkozunk, kérjünk az Istennek a segítséget. Mennyi atyám, köszönöm szépen, hogy te hozzá tudunk fordulni az egész lényünkkel, ami csak bennünk van. Lelkünk, az érzelmek, a gondolatainkat. Hiszünk, hogy de nagyon jól is mersz minket, és hiszünk, hogy nálad van igazi gyógyulás, ahol, ahogyan énekeltünk az előbb, hogy te vagy az, aki meggyógyítod a sebeinket. És Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hiszünk, hogy a te jelenlétedben vagyunk, és te látsz mindannyiunknak a szívünket, de látod, hogy ki milyen háttérből jön, milyen szükség van rád a te gyógyításodra. Úr Jézus, én kérlek, hogy légy velünk ezen a mai napon. Köszönjünk, hogy kérhetünk tőled a igazi örömet, igazi boldogságot, igazi reményt, igazi békességet a lelkünkben. Hiszünk, hogy te szeretnél szólni hozzánk, és hiszünk, hogy ez az egész nap igazán fölösleges, hogy nem vagy itt a középpontban. Úr Jézus, látod, hogy nem jól érzem magamat, szükségem van a te erődre, a te szent lelkedre, hogy mindazt elmondjam, amit rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Kérlek, Úr Jézus, légy velem, hogy elmondhassam mindazt, hogy érthető legyen, a te dicsőségedre hangozzon el. Kérünk, Úr Jézus, szólj hozzánk, engedj, hogy közelebb kerüljünk te hozzád, ajándékozz meg minket igazi hittel, hogy igazán láthassunk téged ezen a mai napon. Hiszünk, erre van szükségünk. Krisztus nevében. Amen. Amen. Na akkor kezdjünk el. Robi fog mindjárt vetíteni pár díját, hogy az elmúlt években ez az EQ, érzelmi intelligencia, nagyon-nagyon népszerű, nagyon sokan írnak róla. A Time Magazine volt a vezércikk nem régen, hogy miért de érzelmi intelligenciád. És a könyv, amit elindította az egészet, ez a Daniel Goldman-nak a könyve. És abból fogok táplálkozni egy kicsit. Ezek a diák fognak jönni. És csak ez csak a könyvnek a borítót. De ezt a témát nagyon szeretem, hogy a Daniel Goldman megközelíti, ezt erre fogom említeni. De mindenképpen a Daniel Goldman nem egy keresztény, és én úgy próbálom megközelíteni ezt a témát, mint egy keresztény lelkész, lelki pásztor. Tehát kezdjünk el azzal a kérdéssel, hogy mi egy érzelem? Mi egy érzelem? Nem is könnyű definálni, hogy mi egy érzelem. Honnan jönnek? És mit lehet tanulni tőlük? Mit lehet tanulni tőlük? Az érzelmek azok, ami személyes értelmezésünk egy bizonyos helyzetre. Jó? Az érzelem az, ami személyes értelmezés egy bizonyos helyzetre. Például irgalom egy árva otthon látogatás után. Ha én elmegyek egy árva otthonban, onnan eljövök, mi az az érzelem, ami bennem maradt, ami egy lenyomatot hagyott az én lelkemben? Irgalom, ugye? Mert látom ezeket a gyerekek, felnőnek szülő nélkül. Jó, az értelmezés, ami bennem maradt a helyzettől, az az érzelem. Vagy az érzelmeink olyanok, mint egy jelző műszerfal, egy kocsin, amit elárul, hogy valójában mi van a mi lelkünkben. Nagyon kell odafigyelni a jelző műszere, ugye? Úgy lehetne mondani, hogy ezek benyomások. Benyomások, ugye? A feleségemnek, hál' Isten, végre megszabadultunk tőle, egy 99 Citroen. És az a jelző műszer, mindig valamilyen lámpa éget. Mindig. Folyamatosan. Nem volt elég olaj, mert itta az olajat. De mondtam, hogy őnek mindig figyeljél oda, mert nem hiába világít. Semmit nem működött a Citroen, csak a jelző műfe. Azon nem volt az a semmi baj. Te is tényleg mindig mutattam, amikor baj van, és mindig baj volt. Mindig, minden pár hónapba kellett vinni a szerelőhez. De hál' Isten, megszabadultunk tőle. Hála, nagy hála van az én szívemben. Na, az érzelmeink, mint egy benyomás, elárulja, hogy hogyan látjuk egy helyzetet. Elárulja, hogy hogyan látod ezt a bizonyos helyzetet. Az érzelmeink sok-sok mindent elárulnak rólunk. Az érzelmeink elárulnak rólunk az igazi karakterünket. Az igazi karakterünket. Az érzelmünk elárulják az értékrendünk, hogy milyen a valódi értékrendünk. Sőt, ha akarsz igazán megismerni valakit, ismerd, hogy ő minek örül legjobban. Mert az ő öröme mitől fakad, az elárulja az ő értékrend, elárulja az ő karakterét. Mitől örül a legjobban? Egy új smink készlet? Hát akkor ez mond valamit az ő karakterről. Az érzelmeink, vagy a világ nézetünk, vagy a hitünk nagyon közel kapcsolatban van egymással. Tehát az érzelmeink, a világ nézetünk és a hitünk nagyon közel kapcsolatban vannak egymással. Ha észrevettétek, nem definiáltam, hogy mi egy érzelem. Csak körbe mesélem, körbe magyarázom, mert nem is lehet definálni egy érzelem. Okay? Próbáljunk ezt körbejárni, hogy miből áll egy érzelem. Első kérdés a lelki gondozásban, amikor egy házas pár jön hozzám, vagy valaki jön hozzám a lelki gondozásban. Mindig az első kérdés, hogy vagy? Mi újság veled? Mi történt veled az elmúlt egy hét alatt, két hét alatt? És nekem az elég. Az nekem elég egy lelki gondozói beszélgetésben, hogy nekem van egy esemény, és nekem van egy érzelem. És most már tudom, hogy hogyan viszonyult ehhez az eseményhez. És az már elég, hogy elinduljon egy nagyon jó lelki gondozói beszélgetés. Vagy, hogy vagy, hogy érzed magadat, az az utolsó kérdés egy alkohol rehabilitációs központban Erdélyben. Ebben a rehabilitációs központban kb. 25 férfi van, aki próbálnak megszabadulni az alkoholtól, és minden este fölmennek a harmadik emeletre, és amikor belépnek a teremben, osztanak egy papírt, ami tele van az egyik oldalán ezek a sötét érzelmek, a másik oldalán a listában vannak felsorolva, mik azok a jó érzelmek, az öröm, a háladás, stb. És minden este ezek a férfiak beszámolnak, hogy hogy érzed magadat. Ugye? És az első férfiak, aki éppen érkeztek ebben a rehabilitációs közben, sokszor azt mondják, hogy hogy érzem magamat? Nem tudom, hogy érzem magamat. Jó vagyok. Pedig a többi férfiak látták, hogy egész nap dühös volt, ugye haragodott valakire. És nem engedik, nem, azt nem mondja, hogy minden rendben van nálad, mert ma, mai napon láttunk, hogy mi volt veled. Az érzelmek akaratlanul vagy akaratlan elárulja, hogy mi van a de lelkedben. És ezt meg kell tanulni, hogy most én hogy érzem magamat. Az érzelmi intelligencia, a Daniel Goldman szerint, és szerintem ez egy jó rendszerezés, hogy a négy fontos részből áll, és a mai előadásban én csak kettőről fogok beszélni. Az első az, hogy mennyire felismered, hogy érzed magadat. És ez sokkal könnyebb a nőknek, ugye? Ti sokkal szorosabb kapcsolatban vagytok a ti érzelmetekkel. Amikor én összeházasodtam, ugye, és volt egy konfliktus a Tündivel, a feleségemmel, utána Tündi megkérdezte tőlem, hogy és Rói, most hogy érzed magadat? Nem tudom. Mit kellene érezni most? Annyit tudok, hogy most haragszok. Nagyon dühös vagyok. De mi van a harag mögött, azt nem tudom. Tehát mi férfiak, ugye, mi nem szoktunk beszélni az érzelmekről. Egyáltalán. Ez nem egy férfias dolog. De nekünk meg kell tanulni. Tehát, felismered, néven tudod nevezni őket, tudod, hogy mit okozta azt az érzés, ami benned van. Ez az első. A másik az, hogy mennyire tudod kezelni azt az érzelem, ami benned van. Vagy inkább az az érzelem uralkodik rajta és vezet téged, ugye? Sodornak téged, mint egy vihar. Tehát mennyire tudod felismerni, és mennyire tudod kezelni. És a másik, vagy a harmadik az, hogy mennyire felismered másokban, hogy ők hogy érzik magukat. Tudod leolvasni az ő arcukról, az is egy nagyon jó dolog lenne, kivetíteni arcokat, és akkor megkérdezni, hogy ki az, aki ismeri ezt az érzelem, amit itt az arc kifejezésen van. Tehát mennyire felismered másokban az ő érzelmi világ, hogy a másik hogy érzi magukat, és a negyedik, tudsz segíteni őket, hogy ők tudják kezelni az ő érzelmeket, ugye? És itt van a lelki gondozásnak a lényege. Ha valaki elmondja, hogy érzi magát, akkor hogyan tudod vezetni őt, hogy tudjon uralkodni újra azon az érzelmen? Oké, nézzünk az első pont. Mennyire felismered az érzelmek, ami benned kavarodnak? Mennyire felismered az érzelmek, ami benned kavarodnak? Néven tudod nevezni őket, tudod, hogy mit okozta. Akkor tapasztalunk az érzelmünket, és az érzelmeknek van egy feltétele. Akkor tapasztalunk az érzelmeinket, amikor valami fontos esemény történik veled vagy velünk. Az érzelmnek az intenzivitás attól függ, ugye? A harag vagy a gyűlölet, ez nem pont ugyanaz, ugye? A gyűlölet az még egy intenzívebb fok a haragnak. Mert az az illető vagy az esemény nagyon fontos az embernek, ugye? Ha nem fontos, akkor nem is érzel semmit. Ha nem fontos. Ha valami fontos, ugye? Megnyerni az X-faktort. Ha az nagyon fontos neked, akkor nagy örömed lesz, ha esetleg megnyered. Vagy nagy szomorúság lesz, ha nem nyered meg, ugye? És azt látjuk az X-faktor. Mindenki sír az X-faktoron. Vagy az örömtől, vagy a szomorúságtól. Ugye? Vagy egy gyász. Vagy egy gyász. Ha valakit nagyon szereted, akkor nagyon fogod gyászolni őt, ugye? Mert nagyon hiányzik. Oké. Tehát, ahogy mondtam az előbb, az én életemben, hála Istennek, hogy most már 16 éve vagyunk házasok, nagyon sok érzelem érintett engem, nagyon fontos a házasságom, és most már próbálom levezetni, hogy honnan jött ez az érzelem. Aha, amikor azt mondtad, akkor ment föl a pumpám. Ugye? És tudom levezetni. Nem tudom, hogy nektek milyen volt karácsonykor, szűk családban. Biztos, hogy mindenki csak boldog volt, ugye? És mindig csak boldogok volt. Reggeltől estig mindenki csak tele volt örömmel. Nálunk is az volt, ugye? De nekem, én nagyon élveztem, hogy amikor jöttek föl bizonyos konfliktusokat, akkor lehetett levezetni, oppá, itt sértődött meg, amikor valaki ezt mondta, és a sértődés után így viselkedett, és akkor ezt mondta, és levezettem ezt egészet, baromi jó volt, hogy én élveztem magamat, csak úgy kicsit körbenézni. Igen, ezt lehet csinálni, lehet levezetni, és indokolni, hogy mi a forrás ennek az érzelemnek, honnan jött ez az egész. Oké. Okay. Mik azok a legfontosabb dolgok az életünkben? Ez nagyon fontos. Mik az a legfontosabb dolgok az életünkben? Úgy is lenne kérdezni, hogy mire van szükségünk? Mik azok a dolgok, amire igazán vágysz? Mire szomjazunk? Tehát ugyanúgy tettem fel ezt a kérdést, csak ötféleképpen. Mire van szükségünk? Mi az, ami az életünkben a legfontosabb dolgok? Mire igazán szomjozol? Mire vágysz? Nekünk tudni kell a választ ezek a kérdésekre. Az öt alapvető szükségletek minden embernek, és ez tudatlanul vagy tudatosan, és ebben lehet növekedni, hogy tudatos legyen, ugye? Az első szükséglet az az elkölcs. Mindannyiuknak tudniuk kell, hogy kell élni ebben a világban, ugye? Nekünk szükségünk van egy térképre, hogy hogyan kell élnem ebben az életben. Mi a jó és mi a rossz? Erre van szükségünk, ez nekünk nagyon fontos. A másik szükséglet, ami nagyon fontos nekünk, hogy szükségünk van tudni, hogy miért vagyok én itt. Értelmere van szükségünk. Mi a cél az én életemnek? Mi az iránytű? Mi értelme van az egésznek? Tetted föl ezt a kérdést magadnak? Remélem. Én az egyetemben kétségbe esetten tettem föl ezek a kérdések magamnak. Mi értelme van az egésznek? Harmadik kérdés, érték és identitás. Szükségünk van, hogy értékesnek érezzük magunkat. Szükségünk van tudni, hogy ki vagyok én. Fontos vagyok? Szükségünk van, hogy adsz választ annak a kérdésnek. Tudod azt mondani, hogy igen, fontos vagyok. A negyedik szükséglet az, hogy kapcsolatban élni. Kapcsolatban élni. Nem jó egyedül lenni. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van barátokra. Szükségünk van, hogy szeretve lenni. Szükségünk van szeretet adni. Tehát egy kapcsolat, igen. Ez a szomjúság, ezt is, mint a többiek, hajtanak minket. És az ötödik alapszükséglet, amit mindannyiunknak van, hogy biztonságban lenni. hogy nem kell félni állandóan. Tudom, hogy mi lesz velem. Tehát mi vágyunk ezekre, mint egy szomjas ember vágyik a vízért. Kérdés az, hogy észreveszed ezt magadon? Észreveszed ezt magadon, hogy te mennyire szomjozol ezek a dolgok iránt? Oké. Okay. Következő kérdés. Hogyan szoktunk kielégíteni a szomjúság érzetünket? Hogyan szoktunk kielégíteni ezt a szomjúság érzetünk, ami mindenkiben van? Tehát mire szoktál vágyni? Mire szoktál vágyni? Oké. Okay. Mert szükségünk van az elkölcsre, vágyunk a jóra. Igyekszem helyesen viselkedni, betölteni a szabályokat, nem csalok. Szeretném, hogy mások azt gondoljak rólam, hogy én jó ember vagyok. Okay? Tehát mindannyiunk valamilyen féleképpen így gondolkozunk. Akkor önk, hogy legalább azt gondoljunk magunkról, hogy én egy jó ember vagyok, vagy hogy mások azt gondoljak rólam, hogy jó ember vagyok. Másik, mert szükségünk van, hogy értelmes legyen az életünk, azt kezdjünk úgy gondolkozni, hogy sok fontos és értelmes céljaim vannak, és projektek vannak. Elvégzem az egyetemet, az egy értelmes cél, azt a célt szeretném elérni, hogy ez értelmes cél. Fontosnak tartom, hogy segítsen másokat a munkámmal. Vagy fontosnak tartom azt a projektet, hogy megírok egy könyvet. Vagy fontos számomra, hogy jól neveljem a gyermekeim. Ezek nagyon fontos, értelmes dolgok, ugye? A harmadik, mert szükségünk van, hogy értékesnek érzem magamat, ugye? És ez hajt minket, és mindent megteszünk, hogy értékesnek érezzük magunkat. Lehet, hogy az ember keményen dolgozik. Hogy kiérdemelje a másiknak a tiszteletet. Hogy felnézenek rá. Vagy hogy hatalomra kerül. Vagy hogy híres és sikeres legyek. Vagy egy új kocsit vezetek. Márkás ruhában öltözök. Jó esik, amikor tiszteletes úrnak hívják. Ugye? Mert az ember akarja, hogy ő értékesnek érzi magát. Én egy fontos ember vagyok. És akarom, hogy mások is azt gondolják rólam. Oké, mi a negyedik? A kapcsolat. Hogy kapcsolatban éljünk egymással, ugye? Vágyunk arra, hogy osztjam az életemet valakivel. Vágyok az intimitásra, hogy szeretni tudok, és hogy szeretve érezzem magamat. Teljes szívemmel bízni a másikban. Ezek mind természetes vágyaink, amit minden egyes emberben van. Mert szükségünk van a utolsó, a biztonságra. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy keresek egy társat, aki vigyázik rám. Az biztos, hogy az biztonság adna nekem. Vagy keresek egy munkahelyet, ahol jól fizetnek. Vagy veszek még egy zárt az ajtónak. Ugye az is biztonságot ad az embernek. Vagy még egyszer megmossam a kezemet, hogy ne kapják egy betegséget. Ugye vannak emberek, aki minden 10 percet mossák a kezüket. Mert biztonságba kell lenni. Meg kell ölni az összes bacillusokat, ugye. Oké, mert erre van szükségünk, és erre vágyunk, és mert ezek nagyon fontosak nekünk, ezek kiváltanak a legnagyobb érzelmi kirobbanások, ugye? Mert az érzelmi kirobbanások csak akkor vannak az életünkben, amikor valami közel áll hozzám, amikor valami nagyon fontos nekem. És ennél az öt dolognál nincsen fontosabb dolog az életünkben. Kérdés az, hogy mikor robbannak ki az érzelmek? Hát, amikor beteljesedik a vágyaink, ugye? Megnyertem az X-faktort! Ha neked fontos, akkor nagyon nagy lesz az örömed, ha beteljesedik, ugye? Ha neked nem fontos megnyerni az X-faktort, ott nem lesz semmiféle érzelmi kirobbanás, ugye? Tehát vagy beteljesedik, vagy... Amikor nem azt kapjuk, amire vágyunk. Ugye? Valamire vágyunk, és nem azt kapunk, amire vágytunk. Vagy azt kapunk, amire nem vágytunk. Oké? Okay? Amikor ez a két dolog megjelenik az életedben, ugye? Azt kaptad, amire nem vágytam. Vagy nem azt kaptad, amire vágytad. Ugye? Akkor megérkezik a csalódottság, ugye? A frusztráltság. Erre nem számítottam, erre nem vártam. Egy hatalmas nagy csalódottság van. És onnantól kezdve, mert ezek a dolgok nagyon fontosak nekünk, akkor kirobbannak az érzelmi vihar az életünkben. Most ez hogy kell kezelni? És erről van szó a mai napon. Hogyan lehet ezeket kezelni? Amikor nem tudok elkölcsösen megfelelni magamnak vagy másoknak, lehet, hogy ez éppen neked nem a legnagyobb bajod az életedben, de vannak köztünk, aki igen. De nem tudok én tökéletesen élni, vagy mások látják az én hibáimat, és szóba teszik, vagy kiderül, hogy rossz szokásaim vannak. Olyan dolgokra vágyok, ami nem jó. Ismerem magamat, mi van bennem. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy csalódtam magamban. Vagy lehet, hogy mások csalódták bennem, mert látták az én életem, és nem tudok élni egy elkölcsös életet. Oké, milyen érzések lehetnek? Ti mondjatok nekem. Ha valaki ezzel küzd, milyen érzelmek jönnek? Tessék? Szégyen, igen. Ha mások látják, nyilvános lett az én bukásaim, akkor szégyen jöhet. Nagyon jó. Mi más? Harag? Magad felé, arra gondolsz. Haragszol magadra. Igen, a harag az mindig jelen van. Oké. Mások, mondjátok. Csalódottság, igen. Csalódottság magadban, igen. Oké, bűntudat, igen. Fájdalom, hogy én ilyen vagyok. Szomorúság, fájdalom, igen. A bűntudat, és mi más? Megalázottság, igen. Mert én szeretnék jobban gondolni magamról, ugye? Én azt gondoltam, hogy én így jó ember vagyok. Vagy én már 20 éve vagyok keresztény, én már nem gondoltam, hogy én ilyeneket fogok még cselekedni, ugye? Én azt gondolom, hogy jobb vagyok. És ez megaláz minket, amikor szembesülünk a mi saját cselekedeteinkkel. Okay, mi más? Okay, önsajnálat, igen, nagyon jó. Egy önsajnálat, ez nem megy nekem, másoknak megy, de nekem nem megy. Én szeretnék egy jó embernek lenni, csak nem tudok lenni jó ember. Aha, nagyon jó, nagyon jó, szuper. Tehát sokszor az ítélkezés mások felé, mert ő érzi magát, hogy ő ítélve van. Valaki látja az én életemet, és nem engedhetem, hogy az az ember azt gondolja, hogy ő jobb nálam, majd én megmondom neki, ugye? Tehát a vád mások felé. Nagyon jó. Ön sajnál, az már volt? Sanyargatás. Aha. Igen, amit, mint a... Igen. Megbüntetem magamat. Igen. Igen. Ezt érdemelem. Igen. Nem csak szerzetesek csinálják ezek a dolgokat. Mi is csináljuk a fejünkben. Távolítás. Nagyon jó. Aha. Aha. Arra gondolsz, hogy a... Aha, nagyon jó. Tehát itt van egy bizonyos... kifogásokat, ugye, nem, én nem vállalom a felelősséget, és itt van az ítélkezés másoknak, hogy kezdjünk hárítani, ugye, hogy kimossuk magunkat, és akkor hárítjuk a másikra, ugye. Erre gondoltál? Nem tudom, hogy mennyire szoktad észrevenni magadon, amikor van egy bűntudatod. Amit én észrevettem magamon, amikor én egy bűntudat alatt vagyok, én nagyon nehezen tudok másokkal foglalkozni. Majdnem képtelen vagyok másokat szeretni. Mert én még mindig foglalkozok az én saját lelkemmel. Én ezt elszúrtam, én ezt elrontottam, és ez folyamatosan van az én lelkemben, és nem tudok boldogan, szeretettel valaki máshoz nyúlni. Észrevetitek ezt magatokon? Nem tudsz te túllépni. ha nem intézed el. Tehát hallottunk bűntudat, hallottunk szégyen, de még egy nagyon fontos, hogy még nem hallottunk. Kisebb rendőrségérzés lehet, igen, nagyon jó szívni. Én arra gondolom, hogy bűnbánat, ugye? Mert a bűntudat az nem úgy az, mint a bűnbánat, ugye? Így hangzott el bűntudat és bűnbánat, ugye? A bűntudat az felismerem, hogy vádol engem most az én lelkiismert fullásom. Igen, én voltam a felelős. De a bűnbánat az már egy következő lépés, hogy hoppá, intézkednem kell, én valakinek fájdalmat okoztam. Sajnálom. Bocsánat, kérek a másiktól. Én ezt csináltam veled. Ugye? Az egy dolog, hogy bűntudat van, az még nem elég, hogy tisztulunk egyáltalán, ugye? Hanem bűnbánatra van szükségünk. Oké? Okay? Mi más lehet? Csaci. Oké, okay, nagyon jó. Egy reménytelenség. Valamikor fogok én változni. Valamikor ezt a bűnt tudom én legyőzni. Hányszor tettem, csináltam ezt? Mi lesz velem? Ugye? Nagyon könnyen tudunk lepörögni egy reménytelenségben. Ki? Igen. Oké, okay, de hát valahogy próbáljunk túllépni, csak becsukjuk az ajtót, és nem akarjuk odafigyelni az egészre. Erre gondolsz?
Igen, meg az érzékenység is
csökken meg. Aha, bizony. Magyarul csak bekeményedünk. Igen, igen, nagyon jó, Levi, nagyon jó. Igen, Viktor. Tessék? Egy depresszióhoz vezetett nagyon könnyen, nagyon könnyen. Ez az oka a legtöbb depresszióra, ha igen, igen. Az ember nem tudta ezt feldolgozni, ezt a bizonyos csalódottság magában. És ha elment egy világi pszichiáterhez, azt mondja, hogy ne figyelj, ne foglalkozz az a rossz érzelemmel. Próbálja csak pozitíven gondolkozni, és nem tudta feldolgozni. Oké, okay, nagyon jó, nagyon jó. Oké, okay, menjünk a másik pontra. Amikor nem találok értelmet az életemben, de nem tudom, hogy miért hajtom magamat, hogy elérjem a céljaimat. Már éreztétek ezt a feelinget? Mi értelme van az egésznek? Az egyetemen bulisztunk, letettünk a következő vizsgát, és akkor bulisztunk, és mi értelme van az egésznek? Úgyse fogunk semmire emlékezni a következő napon, amikor fölkelünk. Tehát minden üresnek tűnik. Úgy is fogunk meghalni. Már volt ez az érzésed? Senki nem fog emlékezni rám 20 év múlva. Nem érdekel egy siker. Nem akarok több tárgyakat szerezni. Nincs értelme az egésznek. Csalódottság az életre nézve. Ismeritek Leo Tolstoy, vagy Tolstoy Leo, vagy mit tudom én, hogyan mondjátok. De az orosz író. Ugye, aki írta a háború és béke. Hú, valaki olvasta köztünk a háború és béke? Na, le a kalapom. Valami, nem tudom, 1400-600 oldal, 4 kötet, hatalmas nagy könyv. De mire volt híres Tolstoy Leo? Arra volt, vagy Lev? Lev, ugye? Lev, azaz. Tolstoy Lev. Mire volt híres? Hogy ő felnőtt fejjel, felnőtt korban lett keresztény. Ő már egy arisztokrát volt. Ő egy gazdag ember volt, egy híres író volt, amikor beesett ebben egy kétségben esés. Mi értelme van az egésznek? Ki érdekel, hogy én híres vagyok, én gazdag vagyok, mindenem megvan? Ki érdekel? És 2 éven keresztül a vívorot minden egyes nap harcolt, hogy ne legyen öngyilkos. És azért, ha amikor olvasod az ő könyvét, nagyon mélyen fogja meg az embernek a lelkét. Olyan mélyen ír az ember karakterről, a kétségbeesésről, mert ő már azt átélte. És a Tolstoy emiatt lett keresztény, mert rájött, Isten nélkül teljesen értelmetlen az élet. Az egyedül kérdés, ami megmaradt nekem, hogy miért ne legyek most öngyilkos. És a Tolstoy később megtért. Tehát milyen érzések lehetnének, amikor az ember ezeket átéli, ugye? Az elveszettség, a hiába valóság, a kétségbeesés. Vagy esetleg ez irítség azok iránt, aki olyan céltudatosan csinálják a dolgokat, ugye? Most nem tudom, hogy ez a kérdés mennyire foglalkozt titeket. Mennyire szoktál ezzel foglalkozni, ugye? Föltenni az életnek a nagy kérdései, ugye? Mert a világ tele van információval, ugye? Rengeteg zené van, és minden információ bombáz minket, hogy ne gondolkozzunk ezek a mély dolgokról, ugye? És az, ami jellemző a mai ember, hogy igazából ki érdekel, hogy van értelme az egésznek. Nekem van egy cél, amit hónap után akarom elérni, és ez pont elég nekem, ugye? Tehát, hogy vagyunk ezzel? Hol vagyunk ezzel? Oké, menjünk a harmadikra. Amikor nem érzem magamat értékesnek, az hogy jön ki? Az hogy jön ki, amikor, mikor érzed magadat, hogy nem vagyok én érdekes, nem vagyok én fontos? Mikor robban fel ez a bomba a te életedben? Ha valaki tiszteletlenül beszél velem, aki jó megmondja, hogy ő mit gondol rólam valójában, ha egy főnök belolvas, vagy egy társ beolvas, és kemény dolgokat mond, és úgy beszél, mintha nem tisztelne, az milyen érzés vált ki? Hogyan érzünk magunkat akkor? Hát, nem vagyok én fontos itt, ugye? Vagy ha lebetegszünk, képtelen vagyok dolgozni. Vagy ha dolgozok, egy fölösleges helyen dolgozok. Senki nem ismeri. Nem fontos ez a munka. Vagy ha elveszítem a munkahelyemet. Mikor robban ki ez a bomba az életünkben, amikor öregszünk. És képtelen vagyok vigyázni magamra. Fontos vagyok én? Értékes vagyok én? Vagy amikor körülnézek, és hú, mások sokkal tehetségesebbek nálam, ugye? Mások sokkal szebbek nálam, vagy ügyesebbek nálam, ugye? Hát akkor másokhoz képest, ugye? Én nem vagyok annyira értékes, ugye? Sokszor ez az érzés kísért minket, ugye? Amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal, és próbáljuk onnan szerezni az értékünket, vagy az identitásunkat. Azért nagyon szeretem a fiúság hétre menni. Minden éven szoktunk ezt szervezni. És ha én vagyok az egyik elődő az öt közül. Nagyon jó. Nagyon jó elődők vannak ott. Bacskai Bálint, Sipos Szabolcs. Egyik jobb, mint a másik. És akkor ott van Fűtő Robi. Aki alig beszélje ezt a nyelvet. Próbálom összeszedni magamat. Köszi Bálint, az egy nagyon jó érzés volt, most én jövök. Figyelj, ha összehasonlítjuk magunkat mások, akkor mindig vagyunk a vesztesek. Vagy ha győztesek vagyunk, akkor ez a büszkeség, ugye? Ugye? És azért nagyon jó ott lenni a fiúság héten, ahol az elődők közt egymásért imádkozunk, nagyon jó barátságok vannak, és igyekszünk nem összehasonlítani, mert akkor mindannyiunk vesztesek vagyunk. Tudjunk egymásért drukkolni, bíztatni, erősíteni. Jó volt, jó volt. Tehát milyen érzések lehetnek, amikor átéljünk ezt a helyzetet? Amikor kirobban a bomba? Milyen érzések lehetnek? Ismertek a Rocky című filmet, ugye? Sylvester Stallone-nak a egy nagy műve. Na oké, sok volt, ugye? De mi volt az a másik nagy? Nem, Rambo az nagyon jó. És a Rocky, ugye tudjátok a sztorit, hogy a világbajnok éppen Philadelphiában van, és akivel kellene neki boxolni, hiszem lebetegedett, vagy ilyesmi bajba lett, és akkor azt gondolták, hogy választjon ki egy lokális valaki, aki egy fiatal ember a Philadelphiából, hogy kezdjen edzelni, mert ő fog a világbajnokkal boxolni egy pár hónap múlva. És valamiért kiválasztották a Rockyt. És a Rocky egy nagyon szegény háttérből jövő valaki volt, neki nem volt semmije, és a film szépen feldolgozza az ő hátterét. Tényleg nem volt semmije. És az előtte való este, mielőtt van a nagy box, a barátnője megkérdezte, hogy miért akarod ezt csinálni? Tudod, hogy ez a világbajnok úgy fog téged szétverni holnap a meccsben, hogy miért teszed ezt meg? És mi volt a válasz neki? Mert ez az én egyetlen egy lehetőségem, hogy bebizonyítom másoknak és magamnak, hogy nem vagyok csak egy értéktelen senki. Tehát sokszor, amikor ez az értéktelen érzés bennünk van, hajt minket nagy dolgokra. Én mindent beleteszem, ugye? Hogy én legyek a következő bajnok, ugye? És nagyon sok ember, aki perfekcionista, ezt hajtja, mert a lelkében mi van? Egy óriási adag kisebbségérzés. És ez a motorja az egésznek, ez amit hajtja az egész életét, majd én valaki leszek, majd én értékes leszek másoknak a szemében. Érzed ezt benned? Mert mindannyiunkban motoszkál ezek a gondolatokat. Oké, amikor érezzünk ezt, hogy lehet, hogy kicsit fölösleges vagyok itt, nem annyira fontos vagy. Milyen másik érzelmek jöhetnének föl? Mondjatok egy pár érzelmek. Igen, Viktor. Tessék? Kis hitűség. Oké. Miért mondod azt? Igen. Oké. Igen, tehát világ nagyon használja azt a szót most, hogy hit. Hinni kell. De hinni kell miben? Magadban. Ugye? Ez mindenhol van. A fociban, a televízióban. Higgyél magadban. Hinned kell, és sikerülni fog. És hogy többet kell hinni. Oké. Okay. Jó. Mi más? Irítség. Igen. Az irítség nagyon könnyen megjött. Ha valaki másnak tartom sikeres, hogy ő elérte, akkor azonnal irigyek vagyok. Irigyek vagyunk, ugye? És az irítség nagyon-nagyon sokszor ott van, és felemészt minket, nagyon sokszor. Igen, mi más? Irítség? A magány? Aha. Igen, nagyon jó. Volt az elkölcs, az értelme. Jó, én értem, amit mondasz, hogy... Aha, egy kapcsolat. Aha, nagyon jó, nagyon jó. A magányosság jöhet. Azért nem vagyok értékes, mert más nem értékel engem. Nagyon jó, igen. Hangosabban? Egy passzivitás. Aha, nagyon jó. Tehát ilyen közömbösség, hogy úgy se fog menni. Miért hajtja magamat? Én nem fogom majd hajtani magamat. És akkor itt jöhetne be a depresszió, hogy feladom. Tehát vagy nagyon hajtom magamat, vagy feladom. És elindul ez a bizonyos hinta-palinta az életünkben. Vagy lent vagyunk, vagy fönt vagyunk, attól függ a kövekhez, vagy a körülmények között, vagy aki körülvesz minket, ők jobbak, ügyesebbek, több diplomája van, stb. Stb. Tehát nagyon könnyen tudunk elértékelened, hogy mondják azt? Elértékelendeni. Igen, és visszatérve, Józsi, amit mondtál, az megint a kritika, vagy az ítélkezés mások felé. Az egy dolog, hogy irigyek vagyunk, mert általában az irigység csak itt marad a fejünkben, amit amikor kimondjuk az irigység, általában az ítélkezés, vagy a kritikával jön, ugye? Megítéljük a másikat, ugye? Hogy ő ne érezze magát, hogy ő jobb nálunk, ugye? Okay. Tehát itt jön a kisebbségérzéstől kezdve minden lelki bajunk. Oké, okay, negyedik, mi volt? Kapcsolatok, ugye? Kapcsolatok. Amikor olyan kapcsolatban élünk, aminek sok konfliktusaik vannak, vagy elveszítettünk egy kapcsolat a válás miatt, vagy a halál miatt, akkor milyen érzelmek lehetnének? Mondjatok egy párat. Igen, Viktor. Igen, maximálisan egy csalódottság, igen. Erre, ezt nem vártam. Azt kaptam, amire nem vártam. Én egy hercegről álmodtam, és ezt kaptam. Én egy hercegnőre vártam, és egy sárkány kaptam. Hoppá! Kicsit csalódottnak érzem magamat. Ki más? Tessék, megsemmisülés? Aha, igen, az egy kemény érzés. Más szóval mit mondanád hozzá? Megsemmisülés. De nem lét. Amint hogy csak el akarok pusztulni, el akarok menni innen. Összomlás. Aha. Az kemény, az nagyon kemény. Igen, igen, de így van. Ilyen van, hogy ne. Igen, ott hátul. Egy mulandóság. Ja, ha értem, aha, igen, ha valaki meghal, akkor mulandóság érzés, hogy igen, nagyon jó, nagyon jó. Igen, szomorúság, kétségbeesés, sok-sok érzelem. Tessék, egy magányság, magányosság, hogy ne. Mi más? Aha, egy igazságtalanság. Nagyon jó. A harag és az igazságtalanság mindig össze vannak kötve egymással. A harag általában, amikor egy igazságtalanság érintett engem, vagy másokat. Az egy igazság érzetet, vagy egy igazság harag érzetet. De általában, tehát a harag, amikor nem érdemeltem, és ezt kaptam, ugye? És akkor miért kaptam ezt? Valaki-e hibásít, ugye? Oké, okay. Igen. Bocsánat, hangosabban? A kapcsolatnak a létrejöttének az öröme. Aha, igen, azok az érzelmek, amit, igen, igen. Nagyon jó. Most arra gondolok, most csak, amikor nem jönnek be a dolgok, amire vágytunk. Tehát nem azt kaptunk, amire vágytunk. Vagy azt kaptunk, amire nem vágytunk. Oké, utolsó, ötödik. Mert sok-sok érzelmek még lenne sorolni. Ez egy olyan előadás, nem tudunk véglegesen beszélni, mert ez egy hatalmas nagy téma. De amikor nem biztonságban érezzünk magunkat, mert elveszítettünk a munkahelyünket, vagy az egészségünket, vagy a társunkat, ugye, nincs biztonságérzetünk, akkor milyen érzelmek jönnek? Félelem, igen. A félelem az, hogy félek, hogy elveszítem valamit. Ugye? A harag az valamit, valaki visszatartja tőlem az én kincsemet. Tehát nincs meg a kincs. Az ember haragszik. A félelem, elveszítem a kincsemet. Elveszítem nekem, amit az életemben a legfontosabb. Oké? Okay? Félelem, és itt van az aggodalom, ugye? A szorongás, reménytelenség, képtelenség, tehetetlenség, és lehetne sorolni. Ezek mind a félelem kategóriában tartozik, különböző fokok. Zsarolás? Aha. Aha. Hogy elveszítem valamit, és úgy... Oké. Még ezen kell gondolkoznom egy kicsit. Na akkor lépjünk egyet. Ha ezek a sötét érzelmek, harag, szomorúság, bűntudat, aggodalom, félelem, stb. Abból fakadnak, hogy valamelyik vágyunk nem teljesedett be, akkor hogy lehet kikerülni ezek a rossz érzelmeket? Ugye? Mert vágytál valamire, és nem jött be. Vagy azt kaptál, amire nem vágytál, ugye? Oké. Okay. Ha ez az alapvető helyzet, és ez, ami kitör ettől a balhely, a rossz érzelmek, akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Most nagyon gyorsan. Nagyon sokan beszélnek erről a témáról világszerte. Nézzük meg ötféle megoldás, amit a világ kínál ennek az alapvető helyzetnek. És akkor utána a keresztény választ. De nagyon röviden, a buddhizmus, ami egyre népszerűbb Magyarországon. Mi a buddhista választ erről a problémára? Oda mész egy buddhista lelki gondozóhoz, elmeséled ezt az eseményt, ami történt veled. És ez az én, itt van az érzelmi világod. És elmondod neki, mit fog mondani neked? Mondd le a vágyaidról. Drágám, az a problémád, hogy vágysz. Ne vágyjál, mert ha nem vágynál, akkor nem csalódnál. És megvan oldva. És ez a buddhista féle tanítás nagyon terjed. Tehát az alapvető helyzet, vagy az alapvető problémánk, mondja a buddhisták, az, hogy mi vágyunk dolgokra. Meg kell tanulni nem vágyni. Tehát vágyjál arra, hogy ne vágyjál. És ha sikerül neked, akkor megoldást találtál. Tehát ez a buddhista féle megoldást. Most képzeljünk el, hogy egy buddhista találkozik egy ezotérikussal. Ugye, mert a mai világban rengeteg ezotérikusuk vannak, és ott ül a busz mellett az ezotérikus. Én nagyon pénzet adnék erre a beszélgetésre, hogy meghallgatnám. És beszélnek az ő problémákról. És az ezotérikus meghallgatta buddhisták, jaj, de fordítva látod a dolgot. Nagyon kell vágyni a dolgokra. És ha nagyon vágysz, akkor bevonzod a sikert, ugye? Nem csak pozitív gondolkodás, el kell képzelni azt a kapcsolatot, vagy azt a Mercedes. Nagyon vágyjál, és sikerülni fog. Nem tudom, a buddhista mit mondana erről, de ez két különböző hozzáállás. Ugye? Még erősebben kell vágyni. A sztoicizmus, mit mond a sztoicizmus, vagy a roma, görög filozófusok, ami a mai világban nagyon uralkodik még mindig Magyarországon, világszerte. Mi a sztoicizmus? Minden, ami történik velünk, annak van egy oka. Magyarul el kell fogadnunk a sorsunkat. Az a te sorsod. Tehát ennek a univerzumnak van egy gyönyörű szép harmónia és egység. És minden megy a terv szerint. És amit neked jutott, az a te sorsod. El kell fogadni ezt a szenvedést, vagy ezt a nehézséget az életedben. Mert lehet, hogy neked nem jó, de így ez jobbá teszi a helyzeted másoknak. És te vagy egy egyik része ennek az egész univerzumnak. És ezt a szót, hogy sors, vagy ez a de sorsod, nagyon használják itt Magyarországon. Nagyon. Angol szó, it's your destiny. Most, hogy tudsz te valakit vigasztalni ezzel a gondolkodással? Valaki szenved. Bocs, fogadd el. Ennyit tudok mondani. Ez jut neked. Nem nekem, neked. Kösz. Tehát a sztoicizmusban nincs hely az érzelmeknek. A sztoicizmus az ő úgy nyernek, vagy az a megoldás, hogy nem engednek az érzelmeknek. Az a sztoikus pofa azt jelenti, hogy az ember semmi érzelmet nem mutat az arcán. Ez amit jelent sztoikusnak lenni. Hát ez a három egyenlőre nem annyira kívánatos. Nézzük meg a negyediket. A humanisták, és itt Robi kérnék szépen egy diát. A humanisták. Humanisták. Mit mondtam? Nem is kérdezem. Humoristák, igen. Nevessünk sokat, és minden remez. Okay. Legyél pozitív és kitartó. Ugye a humanizmus, ugye az a lényege, hogy soha ne add fel, ugye? Hogy eléred az álmaidat. Mindenkinek van álmai, és ne add fel az álmaidat. Lásd a jó oldalt minden eseménynek. Neked pozitívnak kell lenni, és nem pessimistának kell lenni. Tehát ez a pohár mit látsz? Félig tele, vagy félig üres? Ha azt mondod, hogy félig üres, az a te problémád, egy pessimista vagy. Azon kellene foglalkozni, hogy mi ez, ami neked van. És nem mindig vágyni dolgokra, megelégedetnek lenni, és álmodozni. Majd be fog jönni. Legyél pozitív. Valaki már volt Disneyben, a Disney Worldben, vagy az összes Disney filmek, olyan szirupos, szörnyű, utálom. Nagyon sajnálom a lányaimat, amikor menjünk Disneybe, mert én vagyok a legkritikusabb ember az egész. Kibírhatatlan voltam, mert mindennek, ez is egy hülyeség, ez is egy maraság, és a szegény lányok csak akartak élvezni a Disneyt, de mindenhol ez ömlik ki. És a végül is a Goldman és mások erre teszik a hangsúlyt. Ez igazi érzelmi intelligencia a Goldman szerint az, hogy legyél pozitív. Legyél pozitív, mert így is, vagy másképpen is lehet látni a te helyzetedet. Másképpen lehet értelmezni a világot. Erre fogunk visszatérni. Utolsó, az egzisztencialisták. Mit mondnak az egzisztencialisták? Vest el az összes kategóriák. Ki mondta, hogy van 5 alapvető szükséglet minden embernek? Ki érdekel az elkölcs? Mondjuk, hogy nincs elkölcs. Mondjuk, hogy nincs értelme az életnek. És ki érdekel? Ki mondta nekem, hogy nekem szükségem van kapcsolatokra? A kapcsolatok úgysem működnek, de láttál valaki boldogan élni egy kapcsolatban? És ez a mai világi üzenet. Ki az, aki látta azt a filmet Barátság extrákkal? Bevallom, szégyen magamat, de megnéztem. De nem hozom be a filmklubban. Mila Kunis van benne, és Justin Timberlake. Mi az alapvető mondani való ennek a filmnek? Mi szeretjük egymást, de hozni egy Bibliát, ráteszem a kezemet a Bibliában, hogy én nem leszek szerelmes beléd, és te se leszel szerelmes belém, tehát nem lesz nekünk egy kapcsolat, csak egy barátság. De barátság szexel. Ha, szuper lesz! Mert ami kapcsolatba kerülünk egymással, csak elrontjuk az egészet. Tehát maradjunk barátok, és szexeljünk egymással, és tök jó lesz. Léphetünk? Magyarul nincsenek elkölcsi normák. Nincs értelme az életnek. Legyél saját Übermann, legyél bátor, és döntsd el, mit akarsz. És akkor boldog leszel. Ez volt Nietzsének a mondani valója. Oké. Na, veszünk egy nagy levegőt, és próbáljuk megérteni, mint keresztények, hogyan tudunk mi megközelíteni ehhez a nehéz témához. Tehát, mint keresztények, hogyan kezelhetjük az érzelmeinket? Az első az, hogy ne kapcsoljunk ki a jelző műszer. Ne kapcsoljunk ki a jelző műszer. Azok az érzelmek ott vannak, és akarnak jelezni valamit neked. Oda kell figyelni. Mit csinál egy alkoholista? Egy alkoholista az egy ember, aki jött a szomorúság, a harag, az irigység, a kisebbségérzés, a csalódottság, és nem tudta kezelni. Ugye? És az alkohollal akarta tompítani. Vagy a drog az ugyanaz. Szétverik a műszerfal. Ne jelezz nekem többet, semmit, nem bírom. És mi, mint keresztények, szembesülni kell a valósággal. Jelezél, mert akarom tudni, hogy mi van az én lelkemben, ugye? Figyelni kell az érzelmekre. De ne kövessünk az érzelmünket, ugye? Figyeljünk oda, de ne kövessünk. Próbáljuk megérteni őket, mit akarnak jelezni. De nekünk kell vezetni az érzelmünket. Nekünk kell vezetni. Tehát, újra mondom, az érzelmük nem csupán az eseménytől függ, hanem, mit mondtunk? Az érzelmük a mi értelmezésünken múlik. Ahogyan értelmezünk egy helyzetet. Meg kell tanulni másképpen látni az életet. Más szemszögből megközelíteni ugyanazt az eseményt. Okay, miről van szó? Légy szíves, Robi, tedd fel ezt a képet, nézzétek meg. Mondjátok meg nekem, mit látok? Ja. Oké, ismertek ezt a képet, ugye? Nem ismered. Oké, Dóra mit lát? Egy nőt lát? Hány éves kb? Tessék? Te egy fiatal nőnek lát? Nem látod azt a ronda öreg asszony? Nem látod? Dóra! Te komolyan nem látod azt az öreg asszony? Nem. Ki a Dóra, figyelj, hányan láttatok azt az öreg asszonyt? Na Dóra, tessék! Ki állja ezt? Dóra. Valami változott?
Igen.
Na, oké, most már látom. Oké. Na, erről van szó. Erről van szó. Kereszténységben mi azt mondjuk, hogy van egy valóság. De ahogyan te megközelíted azt a valóságot, az szubjektív. És a Biblia arra akar tanítani minket, hogy másképpen kell látni a helyzetet. Másképpen kell megközeledni. Másképpen kell értelmezni. Más szemszögből látni a dolgokat. Oké, hogy olvassam fel nektek az Esdrás könyvéből, harmadik fejezetéből, ez egy nagyon érdekes jelenet. És az Esdrás könyvében tudjátok, hogy a zsidók éppen visszajönnek a fogságból 70 év után, és kezdenek letelepíteni, vagy újra felépíteni a templomot, amit fogságban elpusztították a Salomonnak a templomáját, ugye? És most visszajöttek, és a fiatal papok letették az alapkövet, és most kezdnek belevágni, újra felépíteni a templomot. És figyeljtek meg, hogy a nép hogyan viszonyult ez az eseményhez. Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papok szolgálati öltözetben, harsonákkal, meg a levitákat, Asszaf fiait cittányérokkal, hogy dicsérjék az Urat, Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izrael iránt. Az egész nép pedig nagy öröm újongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. Sokan az idősebb papok, a léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor szemük látára rakták le ennek a templomnak az alapját. Sokan pedig hangosan újongtak és örvendeztek. Úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújongás hangját és a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan újongott és messzire hallatszott a hangja. Kicsit ilyen szkizofrénes nép volt, ugye? Az egyik ember felemelt a kezét, újongott, és a mellette levő ember sírt. Egymás mellett. Ugyanaz az esemény. Mert másképpen értelmezték a helyzetet. És a Biblia erre felhívja a figyelmünket. Hogyan értelmezed a dolgot, az eseményeket, ami történnek a te életedből? Tehát, mert a mi érzelmi állapotunk azon múlik, hogy hogyan van beállítva a szívünk Isten olyan merész dolog mer parancsolni, hogy örüljünk mindenkor. Ezt sose értettem meg. A Biblia hogy mer parancsolni egy érzelmet? Így. Így. 1. Tesszalonikai 5:16. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Isten azt megparancsolja nekünk. Mindenkor örüljetek. Vagy Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Tehát az értékrendtől függ, Hogyan látod ezt a világot? Hitáltal. Az apostolok is másképpen látták ezt a világot. Mi történt az Abcsel könyvében? Az apostolok kimentek és hirdették az evangéliumot. És ez nem tetszett a város vezetőknek, és bedobták őket igazságtalanul a börtönben, és meg is verték őket. Most, ha ez megtörtént velem, el tudom képzelni sajnos, hogy én ott ülnék a börtönben. Ez egy nagy igazságtalanság. Én csak ott kiálltam az utca sarkon, és hirdetem Jézus Krisztus, és neki nem kellett megverni engem. Okay. Most mi történt velük? Abcsel 5. Azok hallgatták rá, előhívták az apostolokat, és megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsájtották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő neveért. Ugye? Más volt az ő értékrendük. Számukra a legfontosabb dolog a világban, hogy az emberek ismerik őket, hogy ők Jézushoz tartoznak, ugye? Számukra az volt a legnagyobb érték, hogy én hirdeshetem Jézus Krisztusnak az evangéliumot. Nálam ez a legfontosabb dolog az én életemben. És hogyha ezek az emberek felismerték, hogy én tartozok Krisztushoz, wow, ez egy nagy öröm. Tehát értetek? Egy teljesen felfordult értékrendről van szó itt. Tehát, mint keresztények, hogyan tudunk másképpen látni az életünket? Tehát, ahelyett, hogy mindig a vágyaimat szeretném megelégíteni, rá kell jönnem, és ez egy nagyon fontos mondat, rá kell jönnem, hogy Isten betölti, amire van igazán szükségem. És ez a legfontosabb forduló pont a mi életünkben, amire újra és újra kell, hogy bekövekezzen a mi életünkben. Sokszor tele vagyunk vágyakkal. Én ezt szeretném elérni. Én erre vágyok. És az Isten azt mondja, de én adom neked, amire szükséged van. És amire szükségünk van, az sokkal jobb, mint amire én vágytam. És ha mi tudjuk ezt a kanyart bevenni, és a különbözőség, a büszkeség és az alázatosság. A büszkeség nem erre vágytam. Én mást vágytam, vártam. Az alázatosság, oké, Uram, ha ez a te kezedből jön, akkor ezt elfogadom. Az alázatosság az a kapu, ami nyílik, ahol a többi érzelmek is jöhetnek, és megnyugtatnak minket. De ha nem tudunk ezt a kanyart bevenni, a következő dolgok, amit fogok mondani, nem ér semmit. Tehát ez a fordulópont, ami megtörténik valakinek az életében, amikor megtér. Én ezt tapasztaltam, átéltem, amikor egyetemista voltam, és többször elmondtam az én bizonságtételemet itt a Szabadszombaton, ugye? Vágytam a boldogságra, mint egy hedonista. Én azt gondoltam, hogy én tudom, hogy mit akarok. Ez lesz a jó út. És Isten megállított engem. És becsukta azt az ajtót, belenyújt az én életemben, és azt mondja, Robi, itt van Jézus Krisztus. Őt keresel, csak nem is tudod. Akarsz boldog lenni, csak azt nem tudod, hogy az igazi boldogság az Krisztusban található meg. És akkor megértettem először az életemben az evangéliumot, és az életem megváltozott. És azóta tanulom ugyanazt a leckét, amire vágytam, nem az, amire szükségem van. És aki jár a filmklubban a Szabadszombatra, ez nem egy meglepetés, biztos százszor elmondtam. Mert minden egyes filmnak a fordulópont az, amikor a főszereplő rájön, amire vágytam, nem az, amire szükségem van. És ha van egy fordulópont, akkor van egy happy vége a filmnek. De makacsul kitartozó eredeti vágyhoz, és a főszereplő nem tud változni, mi lesz a vége ennek a filmnek? Egy tragédia, ugye? Tehát, Isten hogyan betölti a szükségletünket? Tehát menjünk gyorsan vissza az 5 alapvető szükségleteket, amit Isten adta. Mert a szomjúság az tőle van. Isten úgy teremtett minket, hogy csak nála nyugszik meg a lelkünk, ahogy Augustinus szokott mondani. Nem egy kitaláció, mint a cinikusok állítják, mint Freud állította. A Freud azt akarta mondani, hogy azért van ez az alapszükséglet, mert mi teremtettünk Istent a mi képmásunk után. Mintha nekünk szégyenkezni kellene, hogy mi hiszünk Istenben. Az Isten betölti ezt az 5 szükségletet tökéletesen, mint egy kesztyű egy kézre. És ezt nem kell szégyenkezni, ez nem egy kitaláció. Isten adta az alapszükségleteket. És csak ő tudja ezt betölteni. Ő az, aki adja nekünk, amire szükségünk van. Tehát mi az, amit ő adja? Nézzük ezt meg röviden. Mi volt az első szükségletünket? Elkölcs. Egy térkép. Isten adja az elkölcsöt, egy térkép. A Teremtő Isten miatt van jó és rossz. Vannak szabályok. Ő azt mondja, hogy így kell élni. És nem mindegy, hanem ez a jó út. Maradjál ezen az úton, ugye? De annál fontosabb. Ő nem csak betölti ezt az alapszükséglet, ő betölti egy 6. alapszükséglet. Mi az a legfontosabb alapszükséglet mindenki ebben a teremben, aki itt van ma, a világon? Mi a legfontosabb alapszükséglet a te életedben? Magdi mondta, lehet, hogy mások is mondták, a bocsánatot. Hogy az Isten könyörüljön rajtam. Mert az egy dolog, hogy ő adott nekem egy térképet, hogy hogy kell élnem. Én nem tudok azt szerint élni. És szükségem van, hogy Isten irgalmas legyen velem, hogy ő kegyelmes legyen, hogy ő megbocsásson nekem. És ez egy biztos pont. Ő eltörölte az én bűnémet, ugye? Megtisztította az én lelkiismeret furdalásomat. Tehát a Teremtő Isten az nem elég. Nekem szükségem van egy megváltó Istenre. Ez volt az első pont. Mi a második pont? Tehát volt az elkölcs, és mi volt a másik? Az értelme. Hogy kell, hogy legyen értelme ennek az életnek. Mi az értelme ennek az életnek? Az, hogy van Teremtő Isten, és az Isten teremtett mindannyiunknak, mindannyiunkat az ő képmás után. És hív mindannyiunkat, hogy képviseljünk őt ebben a világban. És adott nekünk talentumokat. És kiküld minket a világban. Tudjál, hogy különleges vagy, Eszter, ugye? És az Isten felruházott téged talentumokkal. És képvisel őt a családodban, a munkahelyeden. Mondd el másodnak, hogy ki az az Isten. De ez nem elég, hogy a Teremtő Isten adott nekünk egy küldetésünk, hogy képviseljünk őt. Szükségünk van egy megváltó Isten, hogy őt képviseljünk. Hogy ő az, aki megvásárolt minket, megváltott minket. És azt mondja, mondd el másnak az evangélium. Hogy ő megbocsátja a bűnénket. Csak el kell fogadni hitáltal. Az a mi életünknek az igazi célját, ugye, hogy képviseljünk őt. És mondjuk másoknak a jó hír. Van értelme ennek az életnek. Azért vagyunk mi itt. Ez fontos neked? Harmadik mi volt? Elkölcs. Mi volt a második? Tessék? Értelme, harmadik, érték, igen. Tudnom kell, hogy én egy értékes ember vagyok. Látod magadat, mint értékes ember? Vagy összehasonlítasz magadat másokkal? Nagyon könnyen tudunk összehasonlítani, és azt mondja, ne hasonlíts össze. Mert Isten adott mindannyiunk talentumokat, ugye? De végső soron mitől vagyunk értékesek? Nem csak az Isten képmására vagyunk teremtve. Azért, mert Krisztus az ő vérével megvásárolt minket, engem. Én tudom, hogy értékes vagyok, mert Jézus Krisztusnak kellett, hogy az ő vér folyjon, hogy megvásároljon engem. Ő feláldozta magát, értem. Ő meghalt helyettem, mert látott engem, és tudta, hogy igen, Zéman Lacinak szükség van erre, hogy én meghalok, ő érte. És a Zéman Laci nem azért értékes, mert gyönyörű szépen tudja fújni azt a franciai, hogy körtöt, gyönyörű szépen fújja a körtöt, de nem attól vagy értékes, csak Krisztus megvásárolt téged, és az Isten gyermeke vagy. Tudsz te erre ráhangolodni, hogy az értéked nem attól függ, hogy mi az, amit csinálsz, vagy nem csinálsz. Mert örök korodban nem tudsz te semmit csinálni. Attól vagy értékes, mert Krisztusnak a vére megmosott, megtisztított, és Isten gyermeknek tekint téged. Tudsz ebben gyönyörködni. Ha nem, akkor az egész életed zűrzavar lesz a lelkedben. Identitás krízis lesz a lelkedben, ha nem tudsz ezen megnyugodni. Negyedik dolog, mi jön az érték utána? A kapcsolat. A kapcsolat. Igen, kapcsolat volt, kapcsolatra voltunk teremtve. Nem jó egyedül lenni. És nem elég csak kapcsolatban lenni a teremtő Istennel. Ugye, hanem Jézus a földre jött. Ember testet öltött magára. És ő ment a Golgotai keresztre, de feltámadott, él, és most igenis lehet személyes kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. És ez, amit megváltoztatta az én életemet. Kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal, és remélem, hogy mindenki, aki itt van, és sok újak vannak, hogy mindenki tudja azt mondni, hogy igenis, tudom, mit jelent, hogy Jézus Krisztus, aki élt 2000 év ezelőtt a Palesztinban, hogy ő most is él, és ő a te legjobb barátod. Ő az én legjobb barátom, azt tudom mondani. Ő az, aki mindig hűséges. Ugye nem engedd el, ahogy énekeltük az előbb. Itt van velem, fogja a kezemet. Majd erről fogunk visszatérni a legvégén. És mi az ötödik? Biztonság szükségletünk, ugye? És megint, azt tudod mondani, hogy Isten Jézus Krisztusban veled van, és soha nem hagyd el, mindig hűséges marad hozzád, és bármi történik veled, ugye, Jézus ott van. És csak az történik veled, amit ő enged. Hiszel ebben? A sztoikusok majdnem megértették, ugye? A sztoikusok majdnem megértették Római 8:28. Csak ők gondolkoznak egy személytelen univerzumban. Nekünk van egy személyes Isten, ő tényleg fogja a kezünket Krisztusban. Semmi nem történik nélküle. De hát mire van szükségünk? Hogy megújuljunk a mi hitünkben. Hogy mondom egy pár dolgot befejezésül. A sötét érzelmek soha nem fognak megszűnni. És nem is akarjuk, hogy megszűnjenek, ugye? Oda kell figyelni. Az nem a cél, mint sok keresztények tanítanak, hogy ki kell írtani az érzelmeket. Dehogy is. Van egy jó oldal ezek az érzelmeknek, ugye? Féltékenység jó lehet? Igen, ha egy férfi jön, és kezd udvarolni a feleségemnek. Tündi, szeretnél teniszezni? Ugye? Hagyj mutassam az én teniszütőmet, ugye? Tehát én féltékeny vagyok, hogy ne menjél teniszezni az én feleségemmel. Tehát a féltékenység az egy jó dolog, ugye? Jó dolog. A harag is lehet jó dolog. A bűnbánat is lehet jó dolog. Az egyetlen érzelem, amit neki nincsen jó oldal, az a irigység. Nincs jó oldal az irigységnek. A harag különösen oda kell figyelni, és egy egész előadást tartottam a haragra. Nagyon jó volt arra felkészülni. Megismertem magamat. A harag az olyan, mint egy ablak. Át kell látni rajta. Mert a harag mögött vannak az igazi érzelmek, amit próbáljunk elrejteni. mert könnyű megnyilvánulni haraggal, de utána kell nézni. Ha ismersz valakit, vagy ha ismered magadat, hogy tele vagy haraggal, kutassál utána, mitől vagy annyira, mitől van olyan sok harag benned, és fogod látni sok-sok szomorúság, fájdalom, stb. Hosiás 11, ezt mondja Isten magáról. Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Megindult a szívem, egészen elfogadt a szánalom. Nem ízó haragom szerint bánok vele. Nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, és nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Magyarul az Isten nagyon jól tudja, hogy haragszik Izraelre, és nagyon jól tudja, hogy Izrael megérdemli az ő haragját, az ő ítéletét. De Isten tudatosan mit mond? Lemondok az én haragomra, és irgalmas leszek. Nekünk ugyanazt kell tanulni. Hoppá, most nagyon indulatos vagyok. A pumpa úgy ment föl, igen, te észreveszed a haragot? De észreveszed, hogy mi van a harag mögött. Ez, ami nagyon fontos, és sok férfi nem tudja tovább lépni. És meg kell találni az igazi érzelmeket, és azokat elmondani. Ha lenne még egy óránk, akkor erre beszélnénk. Hogyan lehet másokat segíteni, vagy segíteni a saját lelkünkön? Tehát, ha akarsz boldog lenni, ebben a világban harcolni kell érte. Kérni kell Istentől. Hiszek abban, hogy minden ember így boldog akar lenni, és Isten azt mondja, nem baj, az egy jó dolog. Vágyakozzál a boldogságra. Legyél egy keresztény hedonista. Tök jó dolog. De Istenhez kell fordulni, mert Istentől kell kérni. És ő adja. Mi az, amit ő ad? Filippi 4. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataikat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelemben. Kereszténység bíztat minket két dologra. Igenis, pozitívan kell gondolkozni. Olyan könnyű lehet negatív, pessimista módon gondolkozni másokra. Félig üres az én poharam. És a Biblia bíztat minket, gondolkozzál pozitívan, amikor a másra gondolkozol. Gondolkozzál minden jó, szép és igaz dolog a másik emberre nézve, a társadalra nézve. Legyél egy pozitív ember. De ugyanakkor kérd Istentől, Uram, látod, hogy én most nagyon magam alatt vagyok. És hallottam sok jó dolog az előadásomban, de semmi nem változott. Igen, semmi nem is fog változni. Kérni kell az Úrtól. Uram, ad nekem békességet. Ad nekem boldogságot. Uram, kérlek, mosd meg a lelkemet, hogy ne állandóan a bűnbánattal foglalkozok. Vagy ez szégyen, hanem ad nekem igazi reményt. Ha lehetne szűkíteni a dolgok, és ezzel fogom befejezni. A Biblia arra hív minket, hogy merjünk mi kapcsolatban élni Jézus Krisztussal. És úgy átmenni az életen, hogy mi fogjunk Jézus Krisztusnak a kezét, ugye? És amikor visszanézünk, hogy mi az, amit ő tett, értem, kérhetünk tőle, hogy Uram, segíts, hogy tudjak hálás lenni. De amikor a jelenben vagyok, Uram, hogy tudjak élni most a jelenben örömmel, békességgel, szeretetben. Töltsd be ezt a házat, töltsd be az én szívemet a te békességeddel. Mert Isten, ő már kibékített velünk Jézus Krisztuson keresztül. Van igazi békesség, ha a jelenben nézünk. Ha hátrafelé nézünk, van igazi hála és béke, mert Jézus a Golgotai kereszten, ugye, meghalt értünk. De ha a jövőre nézünk, a békesség, a háladás az nem más, mint a remény. Hogy tudom, hogy mi vár rám. És szoktál élni az életedet úgy, hogy ha a legrosszabb dolog megtörténne velem, mondjuk meghalnék, akkor én egy másodperc, vagyok a tökéletes paradicsomtól, hogy az Isten jelenlétében lehetek. És így haltak meg nagyon sok mártírok. Angliában, amikor a királynő katolikus lett, rengeteg lelkészek kiirtották. És én éppen olvasok egy egyház töri könyvet, és ezeket előhozza. Nagyon sok skót presbiteriánus lelkészeket kiirtották. De nagyon durván kínozták őket. És elégették a fákján. És amit azok a lelkészek mondták az utolsó pillanatban, ezek le vannak írva, ugye? Mert az én megváltom szeretetből vállalta a keresztet, én szeretetből vállalom ezt a fákját, és megcsókolja. Értedek, ez egy természet fölötti öröm, amiről beszélünk. Ez egész előadás természet fölötti dologról van szó. De nem tudsz produkálni örömöt, békességet, reményt. De lehet kérni, és az Isten készen van adni ezt. Fogjunk Krisztusnak a kezét, és járjunk az életünket, kézen fogva Krisztussal, aki az élet kenyere, ugye? És ő adja a vizet, ahogy a múlt előadás volt szó, a lelki gondozás. Hadd fejezem be ezzel a képpel, Robi, lehet, hogy ismeritek ezt az embert, egyre többen ismeritek őt. Nik Vujicic, ugye? Végtag nélkülök. Ez az ember egy keresztény. Ha nem lenne keresztény, el tudom képzelni, hogy ő elsüllyedne a depresszióban, a csalódottságban, ugye? A haragban. Sorolni lehetne. De ő egy keresztény ember, és most járja a világot. Most járja a világot. És ha jól tudom, jönni fog Magyarország áprilisban, ugye? Szerbiában volt, mert eredetileg az ő szülei onnan valók, de most Ausztráliában él. És nem régóta, ugye, összeházasodott. És a lényege az ő sztorinak, hogy ő járja a világot. És elmondja az embereknek, hogy igen, Krisztus miatt, ugye, nekem van értelmem az én életemnek. Krisztus miatt, ugye, értékes vagyok. Kapcsolatban vagyok Krisztussal. Van reményem. Nem élek bizonytalanságban. És az ő előadás, igen, stadiumok tele vannak, mert az emberek akarnak látni az ő arcát, hogy ő nem csak beszél. Én itt csak beszélek, és próbálom meggyőzni titeket, hogy amit mondok, az igaz. De sokkal hitelesebb jön én embertől. Vagy egy lelkész, aki fogják elégetni egy fákján. De erről van szó, testvérek. Ez az ember ad számtalan embernek igazi remény. Azt gondolod, hogy a te életed nehéz? Ó, barátom, az én életem nehéz. De Krisztus velem van. Ő nem csak beszél a Teremtő Istenről, ő beszél Krisztusról. És ezen a mai napon Krisztusról akartam beszélni. Higgyetek, Krisztus nélkül a sötét érzelmek felemészt minket. De Krisztusban igazi örömet kaphatunk újra, és újra, és újra minden nap, mert Krisztusra van szükségünk. Amen. Engedjétek meg, hogy hadd fejezem be egy imádságom. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te vagy ennek a világnak a megváltója. Köszönöm, hogy te vagy az, aki adsz a te szent lelkedet, és a Szentléleknek a gyümölcse a mi életünkben, az pontosan a szeretet, és a békesség, a reménység, a türelem. Hiszünk, hogy erre van szükségünk. Úr Jézus, köszönöm, hogy te legyőzted ezt a világot, és hívsz minket magadhoz, hogy merjünk ebben a győzelemben járni, mögötted, vagy veled együtt, kézen fogva. Úr Jézus, én kérlek, hogy ha valaki itt van ebben a teremben, aki még nem ismer téged, én kérlek, hogy köszönöm elsősorban, hogy elhoztad őket, minket ide ezen a napon, hogy tudjunk erről beszélni. Én kérlek, Úr Jézus, hogy tovább szóljál az ő lelkükhez, hogy hittel tudjanak téged megismerni, és elfogadni, mint az ő személyes megváltójuk. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, kérjünk, hogy áld meg a további része mi napunknak, a filmnézés, ami közös beszélgetésünket, kérünk, hogy maradj velünk a te dicsőségért Krisztus nevében. Amen.